Harley Davidsonról nem feltétlenül jut eszünkbe egy afrikai közösségépítő és egy fejlesztési projekt. Pedig van kapcsolat közöttük, mégpedig Johan Zeitz, a Harley Davidson vezérigazgatója. Zeitz a pályája során több jól ismert márka útját is egyengette, a Colgate Palmolive-nél kezdte, később a Puma ruha márka vezérigazgatója lett, de a Kering igazgatói tanácsában is ült, amihez olyan ruhamárkák tartoznak, mint a Gucci és a Balenciaga. Sikereit magas szintű szakmai tudása mellett a társadalmi felelősségvállalás terén nyújtott tevékenységeinek is köszönheti. Civil kezdeményezésének fő terepe Afrika. Az egyik leginspirálóbb történet a Segerra Lodge létrehozásának sztória, ami egy ökoház és szafari központ Kenyában. 1989-ben Zeitz egy szafari során szeretett bele a kontinensbe, majd 13 évvel később talált rá Segerra, ami akkor egy gazos földterületnek számított. Zeitz be akarta bizonyítani, hogy Afrikában is létre lehet hozni egy önfenntartó ökorezortot. A kerítések ledöntésével szabad utat engedtek a vándorló élővilágnak, helyi lakosok segítségével megmunkálták a földet, rotációs állattartást vezettek be, esővízgyűjtő tartályokat szereltek fel, és úgy hasznosították a begyűjtött vizet, hogy egy csepp se menjen kárba. A leengedett medence vizéből a környékbeli földeket öntözik. Az áram 100%-ában napkollektorokból származik, a felszolgált ételeket pedig természetesen a létesítmény saját kertjéből szedik. Zeitz egyébként mentett meg területeket a nem fenntartható felhasználástól azzal is, hogy egyszerűen megvásárolta őket, és így ellehetetlenítette, hogy káros dolgokra használják. Az ilyen példák még mindig különlegesek és kivételesek, de szerencsére egyre több van belőlük. Számomra azt mutatják, hogy egyre többen látnak a profiton túlra, és használják a kemény munkával, tudással és szerencsével is megszerzett lehetőségeiket közös célokra. Egy újabb fenntartható kapitalista példaként. Szóval megindult a terjedés, de vajon mennyit kell várnunk, hogy a felelős üzleti kultúra mainstream-mé váljon? Válhat egyáltalán? Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsúr Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogyan lehet zöldebbnek lenni. Hogy elég, ha egy üzleti szereplő környezettudatos, vagy ennél több kell. Akivel erről beszélgetek, a Szűcs Winkler Robert fenntarthatósági specialista. Majd Kalmár Anna, az Adni Joga alapítója mondja el, miért épít történészként társadalmi vállalkozást. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Üzletszerűen foglalkozik a környezetvédelemmel Szűcs Winkler Robert, aki a magyar tulajdonú Denkspert vezetőjeként segíti a cégek fenntarthatóbb működését. A fenntarthatósági specialista szerint egyébként nem a fenntarthatóság a végső megoldás. De ha nem az, akkor mi? Többek között erről beszélgetünk.
A személyes oldallal fogom kezdeni, Robi, mert ezt a kérdést én is nagyon gyakran megkapom, hogy tulajdonképpen ki is vagyok. Ugye neked van üzleti szereplő sapkád, cégvezetői sapkád, környezetmérnök vagy, civil aktivista vagy, ezzel mind azonosulsz, és egyszerre felsorolod, hogy ez mind én vagyok, vagy hogy mutatkozol be, ki vagy?
Nekem személy szerint van egy küldetésem, hogy a környezetvédelem fenntartóság adatalapú legyen, és legyünk tisztában az érzelmeken felül azzal is, hogy a döntésekhez, a jó döntésekhez kellenek információk, és én ebben szeretnék segíteni. Ennek van egy civil oldala, a civil az mindig arra jó, hogy egy igényt teremtsen meg. Kommunikálunk arról, hogy például a gasztrohőse, hogy a fenntartó étkezés miért fontos, miért jobb a bio, ott is nagyon fontos, hogy alátámasszuk számokkal. Gazdasági oldalon pedig megoldásokat a cégeknek, akik szeretnének ezzel foglalkozni, hogy megfogalmazódott az igény. Szóval mindig úgy látom, hogy a civil szféra azért fontos, mert igényt fogalmaz meg, a gazdasági pedig a igényre megoldást tud adni profit alapon.
Olyan finoman fogalmazol azzal, hogy igénytelen. A környezetvédelemben én nem is igénynek, hanem kikényszerítésnek, nagyon sok esetben provokációnak, szóval, hogy azért ennek sokkal határozottabb megnyilvánulásai vannak mondjuk a civil oldalnak a környezetvédelemben, aminek aztán hatása van az üzletre. Ezt rosszul látom?
Hát igen, a igény megteremtését milyen eszközzel érjük el, az más kérdés. Mindig vannak a sötét-zöld, világos-zöld civil szervezetek, akik néha jobban utálják egymást, mint akár a nagy szennyező cégeket. De mondjuk, ha megnézzük Greta Thunberget, ő egy nagy, fiataloknak szóló nagy mozgalmat indított, hogy védjétek meg a jövőnket. Valamilyen szinten a gazdaság nagy reakció erre az, hogy a befektető cégek azt mondták, és rájöttek arra, hogy hosszú távon ez egy akkora kockázat, ami akkora igény társadalmilag, hogy létrehoztak különböző alapokat, fenntartósági alapokat, létrejött az igény, hogy segítsél nekem zöldebbnek lenni pénzügyi oldalról és társadalmi oldalról.
Ezt hogy értékelik sokan a maguk kudarcának, hogy ehhez egy gimnazista kellett, hogy az üzleti szektornak felkeltődjön a figyelme és az érdeklődése, és persze most szándékosan leegyszerűsítem, vagy ő már egy következménye volt mindannak, amit mondjuk korábban évtizedekig szervezetek megalapoztak és létrehoztak, és kellett az a bizonyos gyújtós, hogy odafigyeljen végre rendesen az üzleti oldal, és megijedjen?
Szerintem minden generációnak megvan egy nagy harca, szóval mindig a fiatalok hozzák be a új érzelmi töltetű lendületet. Ami a hippi mozgalom volt mondjuk Amerikában 60-es években, az most a Greta Thunbergnek ez a fenntartósági mozgalma, ha így nézzük, és szerintem ez indította be, mert a fiatalok lesznek, a gazdaságok, nézzük a vásárlók a jövőbe. Most én gazdasági cégként azt mondanám, hogy igen, az igény ott van, csinálnom kell valamit, reagálnom kell. Szóval a cég nem gonosz, a cég az reagál arra, ami a társadalomba folyik. És a kérdés, hogy mi folyik a társadalomban.
De most két dolgot említettél, egyrészt, hogy ez egy mélyebb történet, másrészt azt mondod tulajdonképpen, hogy a cégek most eszméltek arra rá, hogy kvázi a jövő fogyasztói veszélyben vannak a számukra, ha nem lépnek. Nagyjából ennyi?
Amikor a gasztrohőst létrehoztuk,
Az a felelős gasztrohős, egy civil szervezet, igen. Az egyik alapítója vagy.
Előtte volt egy kezdeményezésünk, amit zöld soroknak hívtunk, zöld rendezvényeket gyűjtöttünk össze, hogy mindenki tudjon róla, és eljöjjenek az emberek, mert ha elmentünk mondjuk a humuszosoknak a tudatos vásárlók rendezvényére, mindig ugyanaz a réteg találkozott. Volt egy ilyen szubkultúra Magyarországon, amit zöld fiataloknak hívhatunk, és egymással találkoztunk, jóba voltunk, jaj, de jó, már megint te vagy itt. És a gasztrohősnek amúgy az egyik alap gondolata az volt, azon kívül, hogy Judit találkozott Amerikában ilyen kezdeményezéssel, hogy mi lenne az a téma, ami mondjuk társadalmilag szélesebb körbe elfogadott, és a környezetvédelemhez kapcsolódik, és itt jött a gasztronómia. És itt pont ez fontos, hogy hogyan tudjuk behozni az eszmét a mainstreambe, és ezt, ha tovább gondoljuk, oda eljuthatunk, hogy szoktam mondani, hogy a fenntarthatóság alapjában nem azt jelenti, hogy valami környezetbarát vagy társadalomnak felelős lesz, hanem az én értelmezésemben annak kéne lennie, hogy valami jó vagy nem jó. Szóval egy terméknél most hogy definiáljuk mondjuk egy telefonnál azt, hogy jó vagy nem jó? Milyen a kijelzője, milyen a processzora, de ehhez hozzá kell annak is tartozni, hogy mondjuk gyerekeket ne bántsanak, amikor készítik, energiát ne fogyassza túl, és össztársadalomnak akkor jó az a termék, és itt nincs más kérdés, vagy ha méreganyagot teszek a termékbe, mérgezem azt a embert, akkor ez egy jó termék, nem mondhatom róla, hogy jó termék. És ez a fontos, hogy, és nem ennek a változásában vagyunk, hogy a fenntarthatóság a mainstreambe bekerült, és a termék jó definíciónak a része.
Na hát eljutottunk oda, ahonnan indulni szerettem volna. Tehát a fenntarthatóság definíciójához, és egy szóhoz, amit gyakorlatilag ma üzleti szereplők unos-untalan használnak, talán már túl használnak is, holott ez volt a cél, és ez volt a szándék, hogy ez tényleg bekerüljön a mainstreambe, ahogy mondod. Nem tartasz-e attól, hogy túl használódik, és mégse éri el a hatását, mert nem értik meg mélységében a lényegét, pont amiről beszéltél.
Egyfajta verseny van most ezen a területen, szóval egy cég, sok cég úgy gondolkodik, hogy ha én leszek az első, aki ezt meglépi, komolyan meglépi, és ezt kommunikálom, és hitelesen meglépem, mérhetően meglépem, ez nagyon fontos, akkor lehet egy helyzeti előnyöm. Például a Microsoft kijelentette, hogy ő szeretne, most nem tudom pontosan meddig, karbon negatív lenni, vagy karbon pozitív, attól, hogy nézzük, szeretné az összes karbon kibocsátás, amit valaha létrehozott a 30 év működés alatt, vagy 40 év működés alatt kiváltani. Ez egy nagyon erős vállalás, valószínűleg rövid távon nehezen megmagyarázható, hogy nincs szükség, ha úgy nézzük, de ezzel egy nagyon kemény üzenetet tud tenni az irányba, hogy én akarok lenni az, aki oda pozícionálja magát a fiataloknál, a cégeknél, akik velem dolgoznak, azoknak ezt tudom adni, és a többieknek is üzen, hogy vagy te is lépsz, vagy lemaradsz, de engem nem érdekel, mert én léptem.
Amit szerintem nem tud eldönteni a hétköznapi ember, én se gyakran, hogy ebből mi az, ami a brandingről szól, mi az, ami tényleg arról szól, hogy ezt jól el lehet mondani, és mi az, aminek tényleg értelme van, mi az, aminek tényleg jelentősége van, vagy te ezzel azt mondod, hogy tulajdonképpen, hogyha már a közbeszédet formálja, és arra ösztönez ezzel a közbeszéd formálással, annak éppen ugyanakkor jelentősége van, mint hogyha valóban ér el valamiféle változást.
A fenntartatóságnak vállalati közegben, főleg nagynál, olyan módszertanai vannak már, mint mondjuk a könyvelésnek. Szóval, ha Microsoft ezt kimondja, akkor őt olyan szinten számon fogják kérni, hogy neki ezt számokkal el kell támasztania. 20 éve mondjuk a fenntartóság arról szólt, hogy én, mint olajcég, arról kommunikálok, hogy kerítéseket festek zöldre, de a fenntartóságnak, ha ebben gondolkodok, vagy egy jelentésnek, az első lépése mindig egy úgymond érintetti párbeszéd, vagy stakeholder elemzés, ami megnézi, hogy én, mint gyár, milyen hatása vagyok a környezetemre. Az én gyárom hangos, akkor a környékben mondjuk mérni kéne azt, hogy milyen a zajterhelésem. Hogyha mondjuk a kéményből olyan anyagok jönnek, akkor mérnem kell az oldószer kibocsátást, és erről kell beszélnem, akkor branding az egész, hogyha csak azt látom, hogy szép zöld történetek vannak, csak az érzelmi oldal van meg. És nincs mögötte ez a módszertan. De a befektetési oldalon, ahol most tényleg évente szinte kétszeresére nő az olyan befektetés, ami a fenntartósággal kapcsolatos, és azt mondják, hogy 2025-re a befektetés egyharmada a világba csak ilyen lesz, ami azért elég nagy üzenet, legalábbis Európában és Amerikában, akkor a cég is elgondolkozik, hogy hogyan tudom ezt mérhetővé lenni, mert ő már tudja a módszertant, olyan, mint egy könyvelő cég, megnézi, vagy egy, nem tudom, egy piaci elemző, pénzügyi elemző, megnézi a éves jelentésemet, ő abból tudni fogja, hogy állok anyagilag. Én mondhatom azt a hivatalos meetingen, hogy itt minden szuper, és 200%-a fog nőni, amikor nem igaz, mert nem látszik a számokból.
Te valószínűleg nagyon sok cégvezetővel találkozol. Mit látsz, hogy ezt egyelőre meggyőződésből, valódi érdeklődésből, elkötelezettségből teszik, vagy muszájból, mert egyszerűen tényleg ott van a fenyegetettség, hogyha nem csinálják, lemaradnak, hogyha nem csinálják, akkor veszítenek a fogyasztóikból, vagy valaki rákényszeríti. És lehet, hogy ennek nincs semmi jelentősége, de valamiért azt hiszem, hogy könnyebb dolgokat csinálni, hogyha hiszünk benne, tényleg, mint hogyha ha szimplán csak ránk kényszerítik. Szóval te mit tapasztalsz ma a te környezetedben, és te nyilván azokkal dolgozol, akik ezért léptek, de ott aztán szerintem különösen érdekes, hogy meggyőződésből, vagy muszájból.
Amikor beszélünk valakivel, azt próbáljuk felmérni, hogy milyen szinten van a szervezet. A nulladik szint az, amikor még azzal se akarok foglalkozni, hogy jogszabályoknak megfeleljek. Valamit csinálunk, hogy ne tűnjön fel, de úgyse büntetnek meg. Belefér. A következő szint, amikor már mi hajlandók vagyunk szóba állni vele, amikor a jogszabálynak meg akar felelni, azt jelenti, hogy van benne egy szándék arra, hogy transzparensen megfelelő jogszabálynak környezetvédelem munkavédelemben nagyon sok mindent jelent. Szóval Magyarországon 500 jogszabálynak kell megfelelnie egy komplex cégnek, 100-200-nak kb. Mindenkinek, amik egy kis cég meg se tud tenni. Következő szint, amikor azt mondja, hogy csinálok valamit, de azért, ha valami történik, akkor reagálok rá. Például van nekem egy kvázi balesetem, lehet, hogy mondjuk a szőnyegnek a rojtja kicsit föláll, és majdnem orra buktam, akkor én, mint munkavállaló, vagy mint felelős cég azt mondom, hogy itt van valami, nézzük már meg, hogy mit kéne tenni, hogy ne legyen ilyen a jövőben, meg hát ezt oldjuk meg. Nem történt semmi, nem kötelez semmi, de hát már proaktívan próbálok tenni, és ezt lehet bonyolítani utána bármeddig. A következő szint, amikor proaktívan csinálok valamit az ügybe, hogyha mondjuk van egy termékem, hogy lehetne ez környezetbarátabb. Hogy lehetne jobb, van egy működésem, hogy lehetne energiahatékonyabb, hogy lehetne a hulladékom kevesebb. Van még egy szint, aki meg stratégiai szintre emeli, ahol már a vízió küldetés része az, és tényleg hitelesen, szóval terméket csinálok, az első az, hogy legyen fenntartható, például egy Patagónia szokott lenni a klasszikus példa erre. Százalékban azt kell mondani, hogy Magyarországon én azt mondom, hogy jogszabályi megfelelés nem megfelelés, akkor kezdem ezzel sajnos. Ott én simán mondanék egy 30-40%-ot.
Tehát akik be se tartják a szabályokat. Igen.
Azt kell mondani, sajnos a multik, vagy nem sajnos, a nagy cégek azért jobban érzik, ők a jogszabály szintre az el szoktak jutni, de az maradék 30%, és akkor marad még egy 10% arra, aki reagál, egy 3-4-5%, aki proaktív, és tényleg ilyen 1% alatti, aki meg stratégiai szintre teszi, tényleg átitatva a szervezetet.
Ebben van változás, növekedés, mi a tempó ebben? Mennyire reagálunk gyorsan? Hány év kell ahhoz, hogy az a 30% az mondjuk ott legyen, ahol most egy van?
Nem akarok, hogy belemmel politikába, de a politika az nem tesz sok mindent azért, hogy ez gyorsan haladjon.
De sehol a világon, vagy most Magyarországra utalsz?
Magyarország meg sok helyen, szóval ahhoz nincs meg az a politikai konszenzus globálisan, hogy radikális változást érjünk el. Van az Európai Green Deal, ami egy jó kezdeményezés, meglátjuk, mi lesz belőle, de ezek évek. Szóval mire abból olyan szintű momentum alakul ki, addigra lehet, hogy meg későn. Nagyon érdekes amúgy, hogy nem sokan tudják, de a BP olajkatasztrófa előtt az egyik ilyen fenntartósági minősítési listában a BP lejjebb esett, arra hivatkozva, hogy a olajfúró tornyaikon, a platformokon kiszervezték a üzemeltetést, és ezáltal a felelősséget is átruházták. És hát mi történt? Szóval ennyire néha a befektetőnek transzparensen tudja mutatni a működést egy ilyen mutató, és azt mondták, hogy itt egy nagyobb kockázat vagy, mert nem foglalkozol azzal a felelősségeddel, hogy nem vállod a felelősséget azért, ami neked az egyik, beszéltünk a stakeholder elemzésről, érintettekről, érintette az, hogy te olajt szedsz ki valahonnan, ez egy hatalmas kockázat.
Beszéltünk arról, hogy hát felfogták a cégek, hogy lehet, hogy 10-15 évük van, sőt, ezt is halljuk, hogy van 10 évünk változtatni. Akkor te ilyen értelemben optimista, pessimista, mi vagy ebben a helyzetben szerinted? Te mit prognosztizálsz, hogy ez egy hajsza lesz a végén, ez túl késő már most is, szóval te ebben hol vagy?
Én egy optimista ember vagyok alapban, és a optimizmusnak végig is két oldala van, egyik az emberi, másik meg ez az úgynevezett technooptimista. Az egyrészt hiszek abban, hogy azért itt vannak olyan technológiák, folyamatok, módszerek, amik segíthetnek. Másik oldalról meg abban is hiszek, hogy az emberekben van egy olyan változási mozgató, és a Covid amúgy ezt bizonyította. Évekig beszéltek a home office-ról, de hát az nem működik, nem lehet. Egyik pontra a másikra a cégek át tudtak állni. Dennis Meadows, mikor itt volt a CEUN, ő azt mondta, hogy a szomorú az, hogy egyre inkább úgy látja, hogy kellenek sajnos olyan pillanatok, mint ami a Covid volt, amikor az emberek ráeszmélek tömegesen, hogy lépni kell. Lehet, hogy a Covid segített abba, hogy valami komoly elinduljon, de valószínű, hogy lesznek nagyon nehéz helyzetek.
Arról beszélünk mindig, hogy a nagy cégek katalizálják ezeket a folyamatokat, ők tehetik meg leginkább, elsőként talán ott van hozzá forrás, hogy ezzel elkezdjenek foglalkozni, őket kényszeríti rá jobban a láthatóságuk, a szem előtt levésük, és az a fajta transzparencia igény, ami mondjuk abból következik, hogy mondjuk tőzsdén vannak, vagy ilyesmi. Hogy jutnak ehhez, és hogy jutnak ennek az egésznek a közelébe a kisebbek?
Minél nagyobb egy szervezet, annál ilyen monolitikusabb, és csökken az egyfőre jutó innováció képessége. És a leginnovatívabb szervezet az meg elvileg a város. Ott meg kimutatták, hogy nem a méret határozza meg, hanem maga a működési modell. Minél nagyobb egy város, annál több innováció jön ki belőle. És ennek a fő okát abba határozták meg, hogy még egy városba csak egy játékszabályokat határozunk meg, így kell ítélned. De nem mondjuk meg, hogy mit csinálj. Egy cégben, egy nagy multinál pedig azért van egy szigorú
szabályozott környezet.
Igen, van. Szóval van egy hierarchia, és valamilyen szinten, ebben is azért van változás, és emiatt van az, hogy mondjuk a startup világ, meg a egyéb ilyen világ sok kis cégnek ad lehetőséget arra, hogy egy innovációt kipróbáljon, aztán nagy persze megfogja, és utána elterjeszti. De ez egy fontos momentum, hogy a kis cégeknek azért fontos feladata van, ebben szerintem, hogy kitalálják azokat a újdonságokat technooptimistaként, amivel meg tudjuk oldani. Mert amúgy, bocsánat, a technooptimista meg emberi oldal az is fontos, mert a sok ember azt mondja, hogy a technológia ma megoldja. Nem kell nekem szelektíven gyűjteni, mert majd kitalálnak egy olyan gépet, hogy. Az emberi oldal meg azt mondja, hogy nekünk, mint emberek felelősségünk van abban, hogy szelektíven gyűjtsünk, és ne fogyasszunk annyit, meg ne repüljünk 10 helyre.
Külön zavarba hoznának, és a hazai ügyfeleitekről kérdeznélek, nagyon érdekel, hogy te látsz-e olyan szereplőket nagyon súlyos szektorokban, tehát például az élelmiszeriparban, vagy bárhol más út, ahol nagyon izgalmas, jó példák kezdenek látszani, és van az a fajta meggyőződéses törekvés, ami mondjuk nem csak greenwashingról szól, ahogy ezt a kifejezést egyre gyakrabban halljuk, szóval annak a látszatának a fenntartásáról, hogy mi próbálunk tudatosabbak lenni, hanem úgy igazi nagy hatást ér el.
Nem mondom ki a cég nevét, de hogy a egyik magyar hálózatos cég, szóval hálózat üzemeltet áram vagy telekommunikációs cégnél nagyon hangsúlyt fektettek arra, hogy amikor a hálózatban karbantartás történik, akkor ott különböző karbantartó cégek dolgoznak, és ott hulladékok megjelennek, olaj folyhat ki, stb. És velük azon dolgoztunk, hogy lehetne ezt teljesen transzparensen végigkövetni. Mert azt vették észre, hogy a hasznosítható hulladék 70%-a eltűnik, mire azt úgymond lejelentik nekik. Hát ilyen szürreális helyzetek voltak ez, és nem akartam a cég nevét mondani, hogy az oktatáson az alvállalkozó odajött, hogy hát ő ellopta a hulladékot, és hát ha most ez így transzparens, akkor neki veszteséges lesz ez a projekt, mert olyan árat adott, hogy belekalkulálta a lopást. És ezt nyíltan, és ez kegyetlen. És ez egy hatalmas változás a cég életében, hogy a transzparenciát behozták. Előtte úgy kell képzelni, hogy mindenki tudott valakire mutogatni. A alvállalkozó mutogat a hulladékkezelő, a hulladékkezelő nem tudom kire, meg hát az emberek vitték el, már ott se volt.
Hát ez elképesztően érdekes, amit mondasz, mert ezzel azt is mondjuk, pont amire utaltál már többször, hogy a fenntarthatóság egésze, ugye az nem egy környezeti kérdés pusztán, hanem abban minden van, abban a szervezet teljes működése leképeződik, a mindenféle viszonyunk.
Három alappillér van a fenntarthatóságnak, a gazdasági, a társadalmi, meg a környezeti, és gyakran tényleg a környezetvédelemmel kötik össze. A gazdaság benne van, hogy nem bűn profitot termelni, mert ha nem tudok bért fizetni, akkor az
az nem egy üzleti tevékenység,
szóval
és nem
akkor
sikeres.
Megyünk, szóval az nem. A társadalom benne van az, hogy hogyan működünk. A befektető jelentésekben, a nem pénzügyi jelentésekben abszolút benne van az, hogy mennyire transzparens a pénzügyi gyakorlata egy cégnek, mennyire felelős a munkatársak kapcsolatban, és ebben az esetben mennyire dolgoznak azon, hogy a korrupciót megelőzzék. Van-nek tere?
Ez adja magát a kérdés. Van olyan szereplő, akivel nem vagytok hajlandók dolgozni?
Az a mondásunk, hogy az a cég, aki azért akar felbérelni minket, hogy úgymond greenwashing, vagy szóval jónak tűnjön kifele, abban nem segítünk, hogyha nincs meg az a működés alatta. Szóval itt tart a jogszabálymenedzsment része, nagyon szépen segítünk neki jogszabályokat rendbe tenni, de nem biztos, hogy segítenénk neki stratégiai szinten, mondjuk egy fenntarthatósági jelentés adatgyűjtésébe, hogy úgymond ő mondhassa, hogy milyen jó, mert én most mutogatom, hogy milyen jó vagyok, akkor az lépjünk az első szintre. Van iparág, amit például egy fegyverkereskedés, szerencsejáték, ahol eleve a végtermék társadalom nem elfogadható szerintem, ott nem biztos, hogy együttműködnénk.
Nagyon szeretem, amikor azt mondod, több interjúban olvastam, hogy a fenntarthatóság az nem egy végső megoldás, és szerintem egész végig erről beszéltünk, hogy ez egy állomás, vagy mi ez?
Hát a fenntarthatóság, mint szó, az olyan, mintha életbe tartunk valamit, lehetne így is megfogalmazni. És életben tartani valamit, az nem olyan jó. Hát azt szoktam mindig mondani, de azt gondolok, olvastad, hogy ha van egy párkapcsolatod, és megkérdezem, hogy milyen a párkapcsolatod, te azt mondod, fenntartható, akkor visszakérdezem, hogy akarsz-e beszélni róla, mert itt valami gond van. És azért mondtam az elején is, hogy a fenntartóságon úgy kell túllépni, hogy a jóna definíciója, amit mi jónak gondolunk, annak a része kell, hogy legyen az, amit a fenntartóság képvisel, annak minden dimenziója.
Ha most a beszélgetésünk hatására néhányan elgondolkodnak, lehet az az érzésük, hogy oké, de azt se tudom, hogy hol kezdjek ennek neki. Mit mondasz erre, mik az első lépések? Hogy kezdjen el valaki ebben a tekintetben tudatosan lépni? Mik az első lépések?
Hát most, ha én, mint cégvezető, és ezzel nem foglalkoztam, akkor mindenképp valaki külső tanács adott valakit. Keresnék a helyébe, és kezdjen el beszélgetni, mert azért ez egy nagyon nagy változás. Nagyon sok cégnél szerintem vannak úgynevezett ilyen intrapreneur, azt hiszem ez a pontos kifejezés, olyan emberek...
Belső innovátorok kvázi.
Igen, olyan emberek, akinek fontos ez az ügy, és szeretne valamit csinálni. Én amikor az Exxonnál dolgoztam, engem frusztrált, hogy Exxonnak dolgozok, de világválság volt 2007-ben, nem volt máshol munka, én megmondom őszintén. Bekerültem oda, és úgy voltam vele, hogy kihúzzuk itt valameddig, aztán megyek tovább, és ott volt egy olyan szokás a elején, hogy bármilyen vezetővel, akit Magyarországon volt, tudtál egy ebédet kérni az első 6 hónapba. És volt egy fazon, aki a bevezető tréningen tartott oktatást arra, hogy milyen fenntartható az Exxon. És utána olvasva láttam, hogy nem igaz. Szóval nem volt ez transzparensen vállalható, és meghívtam egy ebédre, és 1000 embert irányító emberről beszélünk, és vállalta, kantinba lementünk, ebédeltünk, és hát neki szegeztem, hogy hát hazudtál. Nem így, és ő mondta, hogy mit teszel te ellene? Visszavágott. És ez nagyon, akármilyen is a szervezet, azért nagyon megmozgatott, hogy ő azt mondta, hogy hajrá, csinálj valamit. És következő egy évben létrehoztunk egy helyi környezetvédelmi szervezetet a cégen belül, és ez egy elég komoly üzenet szerintem egy cégnek, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, és ez csak Magyarországról beszélünk. És ezáltal a cégvezető végig is nem megoldani akarta a problémát, azt mondta, hogy fú, figyelj, hát hajrá, dur bele.
Te üzleti szereplőként is nagyon sokat teszel társadalmi változásért. Miért érzed úgy, hogy még civil sapkád is kell, hogy legyen, és akkor így körbeérünk az elejétől?
Én már egyetem alatt is civilkedtem, nekem a környezetvédelem az olyan hobbi volt, mondhatjuk így, vagy szenvedély, és én informatikát tanultam először, és amikor kikerültem Ausztráliába egy évre dolgozni, akkor ott egy energetikai cégnél dolgoztam, és ők... És ott ráeszméltem, adatbevitel munkát csináltam, aztán idővel rájöttek, hogy Excelhez is értek, akkor már ilyen elemzéseket végeztem, és rájöttem, hogy a szenvedély, meg a munka, mert azért tanultam informatikát, mert abból meg lehet élni, lehetett ötvözni. És így alakult ki az, hogy a környezeti informatikával foglalkozok. De a civil az sokkal előbb megvolt, mint hogy én úgy gondoltam volna, hogy üzleti életben is tudok ebből élni, vagy foglalkozni.
Köszönöm szépen, szerintem összefoglalhatjuk, szerintem nekem az egyik legfontosabb gondolat, nagyon sok volt, az, hogy a fenntarthatóságról sokkal árnyaltabban érdemes gondolkodnunk, mint ahogy ezt eddig tesszük, és hogy egyáltalán nem végső megoldás fenntartható cégnek lenni, legalább annyira furcsa helyzet, mint egy fenntartható párkapcsolatban lenni, inkább törekedjünk arra, hogy jó cégünk legyen, és jó kapcsolataink.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Kalmár Annával, az Adni Joga alapítójával fogok beszélgetni arról, hogyan lehet a jogából biznisz.
Ugye a Forbes 30-30 alatti listáján szerepelsz, ebből mindenki következtethet a korodra, és annak ellenére, hogy ez egy nem olyan hosszú idő, számos fordulópont látszik ebben a helyzetben, kezdve azzal, hogy történésznek indultál, majd bekapcsolt a joga, és majd társadalmi vállalkozóként definiálod magadat. Hát ez minimum 2-3 fordulópont. Mi vezetett egyikhez másikhoz?
Hát az egész egy útkeresési folyamat volt, azt mondanám. Mindig is azt mondtam, most jelen pillanatban is azt mondom, hogy nem vagyok biztos benne, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és mindig hagytam, hogy az érdeklődésem határozza meg azt, hogy éppen mit csinálok. Azt helyeztem a középpontba, hogy jól érezzem magam éppen abba, ami van. Azért is lettem történész, mert azt láttam, hogy ez az a téma, ami tényleg akárhány töri órára megyek be, gimibe érdekel, és tovább tudok vele menni, tudom, hogy mire számítsak nagyjából, hogyha ilyen témába megyek egyetemre. És aztán egyetemen láttam meg azt, hogy azért én ennél egy emberközpontúbb, közösségibb, extrovertáltabb ember vagyok, és akkor kezdtem el jótékony szférával foglalkozni, mindenféle társadalmi segítségnyújtással, vagy társadalmi problémákra fókuszáló kérdésekkel, nagyobb szervezetekbe, kisebb szervezetekbe, de 24 éves koromra nem találtam meg azt a fajta munkahelyet, ahol dolgozni szeretnék, ezért úgy gondoltam, hogy megpróbálom megcsinálni magamnak, hát ha létre tudom hozni azt a fajta munkahelyet, ahol dolgozni szeretnék.
Hát ez a döntés az igazi fordulópont, nem? Amikor azt mondod, hogy feladod, hogy a meglévő rendszerekben megtaláld a helyed, hanem inkább elkezdesz saját rendszert építeni.
Igen, és ráadásul ehhez hozzákapcsolódik az, hogy én egy ilyen kicsit ilyen identitásvesztést éltem meg akkor, amikor először kijöttem egyetemről, mert addig ugye azt tudtam mondani, hogy én egyetemista vagyok, Cambridge-be járok, Angliában tanulok, és akkor ezt így LinkedIn szövegnek be lehetett írni, de ugye ez szimbolikus, tehát ez így az egész életére kihat az embernek, és amikor ezt így kihúzták alólam, mert ugye lediplomáztam, akkor nagyon kerestem azt, hogy mi az az intézmény, amihez én hozzá tudom úgy kapcsolni a nevem, hogy jól érzem magam tőle, és hogy a szüleim is büszkék rám, még a nagypapám is büszke rám. És nem találtam meg valahogy, és úgy voltam vele, és valószínűleg ez is egy ilyen döntés és fordulópont volt, hogy ha már nem találom meg, akkor inkább megpróbálom azt csinálni, amit tényleg én szeretnék csinálni.
Na de aztán van olyan is az életedben, hogy itt szocializálódsz, tehát Magyarországon, majd úgy döntesz, hogy elmész, majd aztán úgy döntesz, hogy elmész még messzebb a világban, és egyszer csak úgy döntesz, hogy visszajössz.
Igen.
Ebben mi a mintázat, ha keresgélünk?
Nekem tényleg a világnézetemhez rengeteget hozzátett az, hogy külföldön tudtam egyetemre járni, és aztán az, hogy láttam egy kicsit a világból, tényleg csak abszolút kezdeti szinteken. És akkor, amikor így éltem már Angliában is, elmentem egy hosszabb időre Ázsiába, és aztán gondolkodtam rajta, hogy Görögországba is esetleg ott maradnék, ahol szintén önkénteskedtem, de valahogy arra döbbentem rá, hogyha azzal szeretnék foglalkozni, hogy egy picit igazságosabb és egyenlőbb legyen a társadalom, amiben élünk, akkor azt a saját társadalmamban, vagy a saját közegemben kell elkezdenem megcsinálni. És akkor tudtam úgy hazaköltözni, hogy már nem volt rossz érzésem az egésszel kapcsolatban.
Jövőbeli fordulópontokra nem szoktunk rákérdezni, nem véletlenül, de nem hagy nyugodni, mert egy fél mondatot említettél ezzel kapcsolatban az elején, hogy majd nem tudom, mi leszek, ha nagy leszek. De mi van a fejedben? Mik vannak? Politikus?
Jaj, nem feltétlenül. Én ilyen társadalmi hatásmániás kezdek lenni, vagy nem tudom, nagyon izgat az, hogy hogyan lehet a lehető legnagyobb társadalmi hatást kifejteni egy-egy projekttel, egy-egy mozgalommal, vállalkozással, akár egy nagy céggel karöltve, vagy egy egyesületbe, teljesen mindegy, de hogy hogyan lehet változást előidézni különböző társadalmi problémák mentén. Úgyhogy remélem, hogy az Adni Jóga mellett, vagy az Adni Jógával ezzel fog majd a jövőbe foglalkozni, és egy kicsit tágítani, és egyben mélyíteni a fókuszt.
De az Adni Jóga kapcsán van itt egy konkrétum? Akkor lennék elégedett, ha...
Talán a változás, amit látni szeretnék, meg szerintem a többi Adni Jógás oktató és csapattag is egyet ért, az az, hogy mentális és fizikai egészség az nem számít többet luxusnak, és hogy hátrányból induló embereknek is van lehetősége profi eszközöket igénybe venni ahhoz, hogy egy kicsit jobban egyensúlyba kerüljenek, visszaszerezzék a kontrollt a saját testük, lelkük, lélegzetük fele.
Amit szerintem ebből az epizódból többek között érdemes magunkkal vinnünk, hogy a cégeknek túl kell lépniük azon, hogy csak marketing célokra használják a környezetvédelmet. Szűcs Winkler Róbert szerint, ha egy cég nem gondolkodik el azon valójában, milyen hatással van a környezetre, ha nincs a fenntarthatósági lépések mögött módszertan, akkor az csak a branding része. Kalmár Anna történetéből pedig izgalmas volt számomra például, hogyha valaki nem találja a számára megfelelő munkahelyet, akkor van olyan opció, hogy megteremti a megfelelőt. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.